Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyi édes atyánk, ezért a mai kegyelmi napért. Köszönjük te néked azt, hogy megnyithatjuk a te drága igédet, és köszönjük, hogy akarsz szólni hozzánk a te igéd által. Urunk, arra kérünk tégedet, hogy nyisd meg a mi szíveinket, megértsük a te üzenetedet, hogy változni tudjunk. Urunk, kérlek, áld meg minden egyes szemét, aki megjelent itt te előtted. Kérlek, az evangéliumnak a magva hadd jusson be a szívekbe, és hadd gyümölcsözön az. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Legyen áldva, dicsőítve te drága neved. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, ma délután az Ámosz próféta könyvéből fogunk felolvasni a 9. részből. Ámosz prófétának a 9. részéből az első 15 verset, tehát az egész részt felolvassuk. Láttam az Urat az oltárnál állni, ezt mondta. Üss az oszlop főre, hogy belerendüljenek a küszöbök, hadd hújanak a kövek mindnyájuk fejére. Akik megmaradnak, azokat fegyverrel ölöm meg. Nem tud elfutni közülük senki, nem fog menekülni közülük senki. Ha a holtak hazájába hatolnak be, onnan is kiragadja őket a kezem. Ha az égbe mennek föl, onnan is lehozom őket. Ha a Karmel tetején bújnak el, ott is felkutatom és megragadom őket. Ha a tenger mélyén rejtőznek el szemem elől, ott is parancsolok, és megmarja őket a kígyó. Még ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok, és megöli őket a fegyver. Szemmel tartom őket, de vesztükre és nem javukra. Ha az Úr a seregek ura megérinti a földet, megrendül az, és gyászol minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, majd leapad, mint Egyiptom folyója. A mennyben építette meg palotáját, és a földön vetett alapot boltozatának. Szól a tenger vizének, és kijönti az a száraz földre. Az Úr az ő neve. Nem olyanok vagytok előttem, Izrael fiai, mint az etiópok, így szól az Úr. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, a filiszteusokat meg Kaftorból, és az arámokat Kírből. Az én uram, az Úr szemmel tartja a vétkes országot, kipusztítom azt a föld színéről. Bár mégsem pusztítom ki egészen Jákob házát, így szól az Úr. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom is Izrael házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Fegyvertől halnak meg népen vétkesei, akik azt gondolják, nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem. Azon a napon fölállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Birtokba veszik Edom maradékát, és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlő taposó magvetőt. Must csorog a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik, és laknak bennük, ültetnek szőlőket, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. Elültetem őket földjükbe, és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyeket nekik adtam. Ezt mondja az Úr, a te Istened.
Amós könyvének végéhez értünk, és milyen csodálatos, hogy Isten nem csak az ítélettel jön, hanem ígéretet is ad a kegyelemre nézve. Napjainkban nagyon szeretik az emberek hangoztatni azt, hogy Isten szeret, Isten a szeretet, és nagyon keveset beszélnek arról, hogy Isten olyan, mint egy ítélő bíró, és Isten ítél is. Megítéli a bűnt, nincs közössége a bűnnel, és meg kell büntesse a bűnt. És ezt az ítéletet nagyon elsillabizálják, nagyon elsimítják, hogy nem is beszélnek róla, pedig erről is kell beszélnünk. Isten igéje nagyon sok helyet említi Istennek az ítéletét, ami vár azokra, akik nem engedelmeskednek neki, akik nem hittek az Úr Jézus Krisztusban, az ő fiának vérében. Azt mondja az ige, a mai igénk, amit felolvastunk, az ítéletről és az Istennek a hatalmáról, ami úgy megremegtetett engemet is, amikor olvastam, ha az Úr a seregek ura megérinti a földet, megrendül az és gyászol minden lakója, úgy megemelkedik akár a Nílus, vagy leapad, mint Egyiptom folyója. A mennyben építette meg palotáját, és a földön vetett alapot boltozatának, szól a tenger vizének, és kijönti azt a szárazföldre, az Úr az ő neve. Ha visszaemlékezünk, egy pár évvel ezelőtt milyen hatalmas katasztrófát eredményezett az, hogy az óceán mélyén megmozdult a föld, és cunami keletkezett, és több százezer ember elpusztult egy pár óra leforgása alatt. Ilyen a mi hatalmas Istenünk, ő ítél is. Nem csak a kegyelmet hirdetjük, hanem hirdetjük azt is, hogy Isten olyan, mint egy ítélő bíró. Ahhoz, hogy fölépítsünk valamit, ahhoz sokszor rombolni is kell. Megelevenedett bennem egy kép, mivel hogy ilyen közegben dolgozunk, hogy van, amikor sokszor kell bontani is ahhoz, hogy majd építeni tudjunk. És egy házat néztem meg a közelmúltban, és ez egy olyan ház, amit nagyon rég nem laktak. Tehát nagyon gyengék a falak, nagyon omladozik, és elmondta a gazda, hogy szeretné lebontani egyik részét és építeni egy újat. És amikor olvastam az igét, erre emlékeztem vissza, hogy igen, ahhoz, hogy újat építhessünk, le kell rombolni a régit egész alapig, sőt, még az alapját is. Vannak viszont olyan esetek, amikor lehet javítani, lehet erősíteni, megerősíteni valamit, megjavítani valamit, a réseket, és lehet, hogy továbbra is működni fog. A mi igénk azt mondja, hogy azon a napon fölállítom Dávid összetölt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. A mi Urunk ma szól hozzánk, hogy meg kell újulni az ő drága kegyelmében. Meg kell újulni, ki akarja javítani az Úr a réseket, meg akar erősíteni bennünket, és azt akarja, hogy tovább menjünk, tovább szolgáljunk neki. De ez a megújításhoz kell tegyen valamit az Úr velünk. Meg kell erősítsen bennünket, ki kell javítsa a réseket, le kell tegyünk talán olyan dolgokat, amik akadályoznak abban bennünket, hogy szolgáljunk teljes szívvel neki. Viszont vannak olyan esetek, amikor teljesen le kell rombolni valamit ahhoz, hogy újra lehessen építeni. És ez a megtérés. Ez az, amikor letesz az ember mindent, és összedől minden önmagában, és azt mondja, hogy nem tudok tovább így menni, hogyha az Úr engem föl nem épít, én belehalok. Így történt ez az én életemben is, ezt már elmondtam többször, nem akarom ismételni, és hiszem, hogy testvéreim életében is sokakban megtörtént ez, hogy le kellett romboljon az Úr egész alapjáig, sőt, még az alapot is, amit úgy gondoltunk, hogy már megvan, jó alapja van a mi lelki életünknek, de le kellett rombolja ahhoz, hogy építeni tudjon. Beszélgettem egy illetővel körülbelül ezelőtt 2-3 hónappal, és úgy kiöntötte a szívét, és az jött ki a beszélgetésből, vagyis azt mondta nekem, hogy ő szeretné, hogyha megváltozna a férje. És úgy rám zúdított mindent, és gondolkoztam, hogy mit tudjak ennek mondani, ennek az asszonynak, hogy hát tudom, hogy nincs megtérve, tudom, hogy nem az Úré, és ő meg akarja változtatni a férjét. És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj ide, hogyha akarod, hogy a férjed megváltozzon, először benned kell fölépítsen az Úr dolgokat, és te kell megtérjél ő hozzá. Össze kell törje a szívedet, az életedet, ahhoz, hogy megtérhess. És úgy azt mondta nekem, hogy igen, jó volna, és ezt kértem is Istentől, De nem érzem, hogy változna az én életem. És elmondtam neki, hogy Istennek is van egy időrendje. Nem tudjuk, hogy mikor dolgozik, nem tudjuk, hogy mikor jön el a napja annak, hogy fölépítsen valamit, de ha bízunk benne, ha kiáltunk hozzá, ő megadja ezt. És ebben az igében is azt látom, hogy eljött az ideje annak, hogy fölépítse Izrael összedőlt sátorát, kijavítsa réseit, helyreállítsa romjait. Ez az ige arról is beszél, hogy milyen kegyelmes az Úr mihozzánk is pogányokhoz. Mert az apostolok cselekedeteiben, ha olvassuk, 15. részben azt mondják az apostolok, amikor a nagygyűlés előtt felállnak, és idézik ezt az igét, ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomrott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Csodálatos az ő drága kegyelme, hogy eljutott hozzánk is az evangélium, és hihetünk benne. Minden kegyelemből történik. Nincs semmi, ami mi tőlünk lenne. Amit mi tudnánk megtenni, azt mondja az ige, amely így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Az Úr viszi véghez bennünk az ő csodálatos munkáját, és ezért nem szabad elfelejtenünk azt, hogy minden kegyelemből van. Mindent kegyelemből kaptunk, hogy nincs mivel dicsekednünk. Még egy ige, ami foglalkoztatott Róma 11:17-20-ig. Azt mondja Pál apostol, ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közzéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz, ne légy elbizakodott, hanem félj. Milyen csodálatos, hogy mindig visszavezet az ige bennünket az Úr Jézus kegyelméhez, Isten kegyelméhez. Ne dicsekedjünk azzal, amink van. Mindent kegyelemből kaptunk, és ma még szól az evangélium. Ma még lehet megtérni. Ma még fel akar építeni az Úr azokat, akik még nem hisznek benne. És van egy drága sarokkő, akire lehet építkezni. Péter apostol mondja azt, hogy a mi sarokkövünk Jézus Krisztus. Ez a drága alap. Ha erre valaki építkezik, ha erre épít az Úr bennünket, akkor nem dől össze a mi házunk. De ha a homokra építünk, össze fog egyszer dőlni. Adja meg az Úr, hogy legyenek olyanok, akik ma is meghallják az evangélium drága szavát, és döntenek mellette. Amen. Énekeljünk egy éneket, és azután kérem Kui Ferenc testvér szolgálatát.
Uram. De ja, Uram, hogy megbocsájtasz nekem, és mennyiszer hisz, annyit vétkezem. Megbocsájtod azt is, hogy nem mondom, te tudod. Te azt is tudod, mit mástól titkolok. Nekem attól is elfordul a szívem, akinek csak néhány vétkét ismerem. Te pedig úgy szeretsz, hogy kezedbe veszed, bűnnel terjedsz, ugye már is gyógyulás, gyógyszered a piros vérforrás, mely ott ered fönt a Golgotán, és most is gyógyít 2000 év után. És mégis mennyi szívbeteg, kik nem akarják, hogy érintse kezed. Uram, ne hagyd őket se betegen, így szólj, hogy minden szív boldog legyen. Amen.
Szívében, egy megtapasztalása, vagy egy ige, ami foglalkoztatta az utóbbi időben. Látunk olyanokat is, akik ritkában vannak a gyülekezetünkben, el vannak költözve, vendégségbe jöttek, vagy hazajöttek, nem tudom, de kérjük, hogy akinek van a szívében egy bizonyságtevő is, mondja el.
Először is köszöntök mindenkit, és köszönöm Tamás testvérnek a célzását. Igazából udvarias akartam lenni, mert nekem a szívemben mindig van valami. Tehát, de úgy hiszem, hogy ezt mindannyian így vagyunk ezzel, és mindannyiunk szívében van valami. Mert ha üres a szívünk, akkor előbb-utóbb az lenne a legjobb, hogyha sikerült megüresíteni a szívünket, hogy behívjuk oda az Úr Jézust, úgy hiszem. Úgyhogy kívánom azt, hogy a szívünkben mindenképpen legyen ott az Úr Jézus, és ő legyen az, aki elsősorban megtölti csupa jóval. És olyankor, amikor hangzik a felhívás, és főleg, mikor ilyen kevesebben vagyunk, családiasabb a hangulat, akkor bátran merjünk előállni vele. Igazából, mielőtt a felolvasott igével kapcsolatban szeretnék egy gondolatot megosztani a testvérekkel, amit így formál bennem a lélek, azelőtt néhány szóban arról, hogy mostanában milyen örömökben és milyen megtapasztalásokban volt részem, és van részem odát a debreceni gyülekezetben, és mindegy, ezt ima témaként is, hogy helyezem az úr, a testvérek a szívére, hogy akkor, amikor imádkoznak, és néha ez eszükbe jut, akkor ezért is lehet imádkozni, hogy más gyülekezetekben milyen munka folyik. Jelenleg az a csoport, ahova, akikkel néhány évvel ezelőtt itt voltunk látogatókban, mostanra eléggé megváltozott, és mondjam azt, hogy fel is bővült, tehát sokkal többen is járnak már ebbe a fiatal felnőttek Biblia körére, és a társaság is sokkal színesebb, sokkal vegyesebb lett. Hála Istennek mondhatom azt, hogy most már nem csak a helybeli gyülekezetből járnak testvérek és járnak fiatalok, hanem a környező, akár baptista, akár nem baptista, akár más vallású gyülekezetekben is híre ment ennek, hogy milyen jó biblia tanulmányozásokat és milyen jó közösséget tudunk ott alkotni. És hadd mondjam azt, hogy a gyülekezet mellett, mint egy kisebb gyülekezet ott így szerdán esténként összejönne, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ott vezet bennünket, és különböző dolgokat tanít nekünk. Egy megtapasztalást hagyd mondjak el, a nyár elején úgy döntöttünk, hogy egymást is szeretnénk szorosabban ima karokon hordozni, és ezért először félve még azt tettük, hogy mindenki leírta egy cetlire azokat az ima témákat, amelyek foglalkoztatták, bedobtuk egy kalapba, és akkor így ismeretlenül mindenki kihúzott egy kis cetlit. Ha szerencséd volt, felismerted az illetőnek az írását, és akkor így név szerint is tudtál érte imádkozni. De nem azt tartottuk fontosnak, hogy tudjuk a nevét az illetőnek, hanem hogy azokért a problémákért, azokért az akadályokért, ami az életében van, hogy imádkozhassunk. Aztán eltelt 2 hét, és azt mondtuk, hogy hát felnőttek vagyunk és bátrak vagyunk, osztja meg mindenki névvel az ima témáit. És most ott tartunk, hogy 1 hétig, 2 hétért mindig 2-2 ember van a csoportból terítéken, akik összeszedik, mik azok az 1, 2, 3, 4, 5 téma, amiért imádkozhatunk, megosztják velünk, és a csoport vállalja azt, hogy ezt így együtt imádkozunk azért a 2 emberért, amellett az ima témákért, mint ami van. És akkor ez függően attól, hogy sikerül, milyen találkozásaink vannak, 1 hétig, 2 hétig ez a 2 ember különösen ott van előttünk. És személy szerint én azt tudom elmondani, hogy az én egy kicsit ilyen kétkedő voltam, hogy hát mi imádkozunk, aztán majd valami lesz. És el kell mondjam azt, hogy augusztusban ébredtem rá arra, hogy igazából ezekről a cetlikről mennyi mindent beváltott már az Úr. Hogy ha elővettem ezeket az ima témákat, akkor csak azt láttam, hogy ezt is ki lehet pipálni, azt is megoldotta az Úr, ebben is segített, ezt is levehetjük a témáról, vagy a listáról, ide is odaírhatjuk, hogy az Úr dicsőségére megtörtént. És persze voltak rajta kisebb dolgok, nagyobb dolgok, de én úgy hiszem, hogy aki egyszer megadta az ima témáját, az mindenki azért adta meg, mert hogy számára az mennyire nagy és valóságos volt az életében. Úgyhogy elsősorban azt tudom mondani bátorításképpen, hogy itt egy újabb bizonyítéka annak, és újabb a sok között, hogy mennyire élő és ható az, hogyha egymásért imádkozunk, és egymást ilyen formán is hordozzuk. Az egyik fiatal testvérem meg is jegyezte, hogy a szobájában így más alá kirakta a kis cetliket az ima témákkal, és ő is olyan csodálatosan örül annak, amikor hírt kapunk arról, hogy az egyik dolog teljesült onnan, és ki lehet pipálni. Persze nem mi pipáljuk ki emberileg, hanem hiszem azt, hogy Isten az, aki pipálja, és ezáltal húzhatjuk azt ki, úgymond az ima listánkról. Ezt bátorításképpen mondtam, azért, hogyha van lehetőség a testvéreknek, akkor ilyen formán is hordozzák egymást imában, mert megéri. Aztán most egy új sorozatnak nézünk elébe ebben a kis közösségben. Azt tanítványsági sorozatot kezdünk el. Szabadság Krisztusban ez a sorozatnak a címe. Vannak sokan olyanok is közöttünk, akik nem feltétlen protestáns vagy baptista vagy bármiféle hasonló felek testvérgyülekezetből származnak, hanem katolikusok vagy református háttérből jönnek. És fontosnak láttuk azt, hogy valami ilyen velősebb sorozaton keresztül is hagyd tanulmányozzuk együtt az igét. Úgyhogy egy újabb pont az ima listára, hogy imádkozzanak a testvérek ezekért az alkalmakért. Legyen áldásos. és hadd boncolgathassuk az igét, és hadd boncolgassuk azokat a témákat úgy, hogy ez valóban élő és ható legyen a lelkünknek. Körülbelül ennyit a mostani debreceni helyzetről. Ha valaki többetre kíváncsi, akkor Gyönyikét is megkérdezheti, vagy engemet is még négy szem közt. Ahogy az igét felolvastuk, és csak ezzel kapcsolatban egy gondolat, rögtön az jutott eszembe, hogy néha, mintha milyen pekhes lenne ez az izraeli nép. Hogy gyerekkoromtól kezdve emlékszem arra, hogy a vasárnapi iskolán mennyiszer tanultuk azt, hogy nem hallgatott Isten szavára ez a nép, és akkor jött az ítélet. Akkor menni kellett fogságba, jöttek a filiszteusok, és szerintem sokat és sokat mondhatnánk el abból, hogy mennyi ilyen hasonló történet érte a népet. Jött a büntetés. És most is arról olvastunk az ige részünknek az első felében, hogy Isten kihirdeti, hogy jön a büntetés. Kihirdeti azt, hogy ez nem egy végső elszámolás lesz, amit néha úgy értelmezünk, hogy majd a végső napon fent a mennyben jön az elszámolás, hanem itt szó szerint arról beszél Isten, hogy lesznek, akik fegyver által halnak meg, azért, mert így rostálom meg a népemet. És természetesen olyan jó dolog az, ahogy testvérem is említette, hogy az ítélet után van a szabadulás, van az újjáépítés, van a helyreállításnak az időszaka, és ezt a kegyelmet is megadhatja Istenünk. De ahogy ezen gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy lehet durván fog hangzani, de mennyire szerencsések, vagy mennyire áldottak vagyunk mi. Úgy rettegne a szívem, hogyha most egy proféta itt megállna középen, és azt mondaná, hogy ítéletet hirdetek egy gyülekezetnek. Mert fegyver által fognak sokan elpusztulni. Mert megrostálom a gyülekezetet. És aki nem odavaló, azt kiejtem a rostából, azt félreteszem. Mert úgy, ahogy olvassuk ezt a prófétától ezt a leírást, valami ilyesmi történt ott. A proféta kiállt, és közvitítette az Úr szavát, és elmondta, hogy megrostállak benneteket. Milyen nagyszerű, és milyen jó dolog az, hogy tart a kegyelem. És most nem egy ilyen prófétát kell itt hallgatnunk középen, aki megrettenti a szívünket, és arról beszél, hogy vigyázz, hogy élsz, vigyázz, mit csinálsz, mert holnap jön a rostám, és lehet, hogy nem mész át. Lehet, hogy könnyűnek talállak. Nem tudom, hogy lelkileg abban az időben, amikor Izrael gyülekezetének egy ilyet a proféta kihirdetett, milyen lehetett a morál, hogy érezhették magukat az emberek. De egyre jobban, ahogy ezt forgattam most magamban, arra gondoltam, hogy mennyire nagyszerű az én Istenem kegyelme. Hogy még tart a kegyelmi idő, és még nem hirdetett ítéletet felettünk. Mert sokszor azt érzem, és azt látom, hogy annyira el vagyunk foglalva kis ügyes bajos dolgainkkal, mi keresztény emberek. És annyi mindennel le tudjuk magunkat foglalni most is 2017-ben, hogy éppensége pont azt nem tesszük sokszor, amiért azt mondjuk maguk, hogy keresztények vagyunk. Éppensége pont abban nem munkálkodunk sokat, amiért azt mondjuk, hogy megtért hívő emberek vagyunk. Hát éljük úgy a saját magunk módján az életünket. A múlt héten csatlakozott egy új hölgy a csapathoz, ő katolikus háttérből jött, és interneten találta meg a gyülekezetet, és elmondta azt, hogy ott, amikor részt vett a liturgiákon, akkor így érezte a lelkében azt, hogy ez neki nem elég. Hazament, olvasta, kinyitotta a Bibliát, olvasta, és miközben olvasta a Bibliát, egyre jobban érezte azt, hogy az, ami ott történik, az, ami úgy, ahogy történik, az neki nem elég. És olyan érdekes volt, elmondta azt, hogy leült az internet elé, és elkezdte keresgélni a gyülekezeteket, és találkozott a baptistánkkal, elkezdett olvasni a baptistákról, és azt mondta, hogy amit olvasott ott, az, ami igazán érzi, hogy a lelkéhez közel áll. Ezt nem ezért mondom el, hanem hogy testvérünknek volt egy másik kijelentése is, és kérdeztük tőle, hogy mivel foglalkozol. És elmondta azt, hogy még tanul, és utolsó éves a ilyen tanári képzőn, de valahogy úgy fogalmazott, hogy nem ez a fontos. Nem az a fontos, hogy ki leszek és miből akarok megélni majd a hétköznapokban, hanem rögtön rátért a lelki dolgokra. És úgy megszégyeltem magam, hogy akkor, amikor beszélgetek testvéreimmel, akkor mi az, ami központban van? Mi az, ami a témát adja a beszélgetésünkbe? És lehet, hogy sokszor az van, hogy én is inkább beszélek a földi dolgaimról többet testvéremmel beszélgetés közben, ahelyett, hogy beszélgetnék a lelkiekről, ahelyett, hogy az odafentvalókkal törődnék többet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a testvérek, és legyen ez intőjel, és legyen ez ima témánk, hogy most még mentesülünk, úgymond egy ítélet alól, még tart a kegyelem. Mindenki tegye mérlegre, és tegyük mérlegre az életünket. Hova billen az a mérleg? Lehetek én úgy is keresztény, hogy csak névleges leszek, vagy lehetek igazán élő keresztény, és élhet az lelkemben az ige, mondja, hogy olvassuk, élő és hatóként ott van az életemben. Kívánom ezt elsősorban magam részére, de nem leszek önző, és kívánom mindannyiunk részére ezt. Úgyhogy amen.
Szeretném megosztani a testvérekkel, ami úgy ezen a nyáron történt velem. Most nem igen tudok olyan hosszan beszélni, lehet, hogy ilyen több részletbe fogom majd elmondani. Nagyon sok ige szólt hozzám az elmúlt hónapokban, ebből szeretnék egy párat elmondani, megosztani a testvérekkel. Az év elején úgy az imádság fogalmazódott meg bennem, hogy vágy inkább, hogy ebben az évben szeretném azt, hogyha a Jóisten dicsősége valamilyen módon látszana meg rajtam, vagy hogy amerre járok, az ő dicsősége látszódjon meg. Hát nem gondoltam volna, hogy így fog történni, de ki vagyok én, hogy az Isten eszközeit megválogassam, vagy kérdőre vonjam. Július 8-án mentünk a gyerekekért Váradra, és akkor éjszaka már nagyon rosszul voltam, nem kaptam levegőt. Akkor reggel mondta a férjem, hogy akkor menjünk a sürgőségre, mert itt újra gond van a tüdővel. Hát gondoltam, na, elmegyek, engedelmeskedtem neki, ha bár nem akartam, és bementünk a sürgőségre. A röntgen után egyből mondták, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, össze van esve a tüdő, a jobb tüdő. Az az érdekes, hogy békességem volt. Olyan, akkor még nem mértem fel, hogy mi fog történni, vagy mi lesz, mi következik. És bementünk a szalomba, és olyan érdekes dolog az, hogy a Jóisten felkészíti az övéit, mikor valami nehézség jön. Vagy nem, nekem ez így történt. Az előtte való időszakban többször olvastam azt az igét, hogy a 16. Zsoltárból az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engedett, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Akkor győzedelmes jobbomdal támogatlak. Tehát mindig az volt valahogy az tükröződött, hogy Isten az ő jobbjával, győzedelmes jobbjával támogat, az én jobbomon van. Hát a jobb tüdőm volt a beteg, és ahogy bevittek a műtőbe, eszembe jutott az ígéret, hogy győzedelmes jobbommal támogatlak. Hát Istenem, itt vagy mellettem, nincs mitől féljek, akkor nem féltem. Egy hét után, hát kitapadt, kitágult a tüdőm, és hazaengedtek. Aztán viszont testvéreim, olyan nagyon gyengének éreztem magam. Nem is testileg, de lelkileg. Nem ment ez olyan könnyen elfogadni azt, hogy újra előjött ez a betegség. Vajon mi okozza, vajon mi lehet úgy igazán a szervezetembe, mikor körülöttem szinte mindenki rákos betegséggel volt beutalva, tehát egy olyan körülmény között nagyon nehéz volt. És testvéreim, ezt elmondhatom, hogy csak a testvérek imája tartotta bennem, akkor is, és majd Debrecenben is azt, hogy tudjak erős maradni, vagy az Úr kegyelme volt ez. És akkor nem voltak olyan nagy fájdalmaim Váradon. Kaptam egy könyvet, és ami nagyon segített abban, hogy az Úrra koncentráljak. És ebből akarok még vagy két gondolatot elmondani. Arra szólított fel Isten, hogy emlékezzek. Emlékezzek, hogy ki ő nekem. Milyen Istenünk van nekünk. Milyen úton vezetett ő. És az az érdekes, hogy jubileumi évez nekem 20 éve, mikor bemerítkeztem. És úgy visszagörgettem az időt, hogy milyen hatalmas Istenünk van, aki annyi mindenen átvezetett úgy engem, családot, és hogy olyan kegyelem az, hogy az ő tenyerein hordoz, és hogy hozzá tartozhatunk, az ő családjához tartozhatunk. És ez úgy erőt adott, hogy igen, ugyanez az Isten, az én Istenem is. És utána, amit még aláhúzott, az pedig, hogy ha Siralom völgyén járunk, ő akkor is ott van velünk. És hogy milyen hatalmas várunk van nekünk, milyen erős Istenünk. A 46. Zsoltárban, Isten, ami oltalmunk és erőségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha meginök is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, és háborognak és tajtékoznak is vizei. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Arra hívott az Isten, hogy álljak erre a kősziklára, ahogy mondta Zsolt is, hogy Tehát annyira fontos, hogy akármilyen nagy nehézségek vagy viharok jönnek az életünkbe, milyen kiváltság a hívő ember életében az, hogy nem egyedül van. És annyira az Istentől kértem azt, hogy gondolataimat és testemet is erre a kősziklára állítsa. Hogy ne kelljen én negatív gondolatokat, vagy mindenféle aggodalmat engedjek meg, hogy azon gondolkodjak, hanem Uram, tudjak lecsendesedni és benned békességre találni. Hát nagyon nehéz volt, vagy ez minden nap meg volt próbálva, de olyan jó, hogy csak Istenben tudunk elcsendesedni. Akármilyen viharok vannak, a körülmények nem változnak meg, de a mi szívünk állapotát az Úr le tudja csendesíteni. Hát ez volt egy felkészítő. És majd jött a debreceni, amikor ennek meg volt a próbája. Itt csak tanított az Isten. De hálát adok mindenért, amin vezetett, és köszönöm még egyszer a testvéreknek, mindenkinek, aki valamilyen módon, imában, vagy bármilyen más segítséggel gondolt rám, ránk. Ez úgy sokszor eszembe jutott az, hogy így tudja meg a világ, hogy mi szeretjük egymást, vagy hogy ismerjük Krisztust, hogyha mi szeretjük egymást. És akarom mondani azt, hogy imádkozzunk egymásért. Vannak a gyülekezetben, minden családban szinte, akik, ahol nehézségek vannak. Kinek, hol tör a sátán, milyen úton próbálja meg a családokat, imádkozzunk egymásért, mert egyedül így utolsó időkben arra hívja fel Krisztus a figyelmünket, hogy gyökerezzünk meg az ő szeretetében. Mert ezt nem tudja kikezdeni a sátán, hogyha mi erősek vagyunk az ő szeretetében. Legyen ez előttünk. Amen. Köszönöm.
Köszönjük Harcsa testvérünk szolgálat.
Megkérte, hogy nem akarok-e szolgálni, és hát azt mondtam neki, hogy most nem készültem, de valahogy úgy indította a lélek, hogy szóljak én, és üdvözöljem a gyülekezetet sok szeretettel. Üdvözlöm a testvéreket, Aradról jöttem, a 2. számú gyülekezetből, vannak biztos, akik nem ismernek. És én is tapasztaltam, hogy nagyon sokszor az Úr mellettem volt, megőrzött, vigyázott rám, hogyha oda tudtam bízni az életemet az ő kezébe, akkor megvolt a békességem, a nyugalmam. Sokszor megtapasztaltam azt, hogy imámat, kéréseimet meghallgatta. Most meg egy verset el szeretnék mondani. Miért? Miért emészti az emberi szívet ezernyi vágy, ezernyi sóhaj? Búzsgeblekből miért röppen el naponként annyi fájó sóhaj? Miért? És újból csak miért? Ez örök szólam mindig megmarad. Ez örök miért a titkok rejteke, mely áthúz emberi tervet, vágyakat. Az ember, a gyarló földi por, e nagyvilági káoszban fut, rohan, míg életterhe alatt, fáradtan, bénán, földre dobban. Sír az ember, ha világra jön. Aztán keresztjét kell vinni, és életében nem tud mást, csak sírni, újra sírni. Miért sírunk? Miért szenvedünk? Miért ez a sok könny? Miért? Az eget csapkodó, sok-sok csúnya emberi bűnökért. Amen.
Thank you.
Az Úr Jézus nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit. Kegyelem az, hogy együtt lehetünk, és kegyelem az is, hogy teremen bemerítési ünnepély lehetett a mai délután folyamán. Hisszük, hogy az Úr megáldotta az ottani együttlétet is, és legyünk imádkozó szívvel körzeti gyülekezeteinkért, hogy az Úr végezzen munkát ott is, és itt is közöttünk, és ezen a délutánon is. Szeretettel köszöntünk mindenkit, legyen bár a városunkból érkezett gyülekezetünk megtagja, és azokat is, akik máshonnan érkeztek, kérjük, hogy vigyék el gyülekezetünknek szeretetteljes köszöntését és áldás kívánását. Énekeljünk! Tegnapi napon mi is egy temetésen vettünk részt. A feleségem kollégájának a felesége költözött el. 44 éves édesanyja és feleség. És ugye szomorú az esemény, mert fiatalon ment el, és itt hagyta a családot. És minden egyes temetés szomorú, de olyan szomorúan voltam ott azon az alkalmon, különösen azért, mert olyan sok ember volt ott, és hazudtak az embereknek, és meséket mondtak. És azon gondolkoztam, hogy mennyire kényelmetlen az igazság az embereknek, és mennyire fájdalmas az igazság, hogyha ott elhangzott volna az az igazság egyszerűen, hogy az, aki nem tér meg, az pokolra kerül, és nincs már lehetőség változtatni a dolgokon, és nem úgy van, hogy halála után legyen az bárki, berendezzük valahogy a mennyországba. Fájdalmas az igazság, hogyha ezt kellene hallani, ezt kellett volna hallani, de mégis ez a járható út. Nagyon sokszor kényelmes a hamisság, a hazugság, és az embereknek inkább az kell, hogy elaltassák a lelküket, hogy ne kelljen szembenézni az igazsággal. Bár a lelkük mélyén mindenkinek ott van a kérdés, hogy vajon, meg hogy mi lesz az én bűneimmel. Mert mindenkinek vannak kérdései, és van lelke, és vannak dolgai, amivel el kell számolni. Hát ilyen Isten szeretne a legtöbb ember, aki valóban mindig szeret bennünket, aki megáldja az embereket, aki meghallgatja minden kérésünket, és mindjárt a lehető leghamarabb válaszol is a mi kéréseinkre, de egyébként pedig ne szóljon bele a mi dolgainkba. Adja az ő áldásait, de nem mondja meg azt nekem, hogy én a keskeny úton járjak, hogy mit tegyek, vagy mit ne tegyek. Majd én azokat tudom. Hát pedig Isten nem ilyen Isten. És valóban szeret az Isten, és az ő szeretete abszolút szeretet, amit nem tudunk felülmúlni, vagy talán fel sem fogni azt, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, de nem szabad megfeledkeznünk úgy, ahogy már el is hangzott, arról, hogy Isten szent is, és Isten igazságos is. És Isten gyűlöli a bűnt, és megítéli a bűnt. És az ő szentség és igazsága megáll. És az nem inok sem jobbra, sem balra, nem változik. A mi országunkban nagy hagyománya van annak, hogy ismeretségeknek, ugye? És egyesek esetleg jutnak előnyökhöz, vagy peres ügyeikben, kedvező elbírálásban részesülnek az igazságszolgáltatás előtt azok, akiknek vannak ismeretségei. Ismeretségi körökben benne vannak, felső körökben mozognak. És úgy már valahogy ebben az országban hozzá is szoktunk ezekhez a dolgokhoz. De nem szokhatunk hozzá az Istennel való viszonyunkban ebben. Isten nem fog változni sem jobbra, sem balra, sem az én kedvemért, sem másnak a kedvéért. Legyen az lelkipásztor, legyen az ige hirdető, aki itt a szószéken áll, legyen az, aki ott ül az utolsó sorban, vagy az, aki az utcán van. Isten ítélete és igazsága mindenkivel szemben ugyanaz. Ugyanaz a bűn, és ugyanaz az elhajlás számomra is, számodra is. Isten előtt nincs különbség. És nem menekülhetünk Isten ítélete elől. Ugye most körülbelül egy hete volt a legutóbbi nagy hurrikán, amiről nagyon sokat is tudósítottak, beszámolt a média, és láttuk azt, hogy embereknek milliói, talán 5 millió emberről beszéltek, hogy el kellett hagyja az otthonát. És mutatták régi felvételről, ahogy kezdetben csak az autópályának egyik része, de aztán mind a két irány, a szembeság is már nem volt odaút, a katasztrófa sújtott a tebelfejen, csak egy irányba tömegesen vonultak az autók, egyik a másik után. Ugye óriási kiterjedésű 500-600 kilométer átmérőjű hurikán volt, és az emberek vonultak, menekültek a katasztrófa elől. És vannak ma már olyan létesítmények, talán titkos létesítmények is, amit talán nem is tudjuk, hogy hol vannak, vagy milyenek is igazából, de annyira biztos helyeknek számítanak, és gazdag emberek vásárolják meg ezeket, amelyek atombiztos helyeknek számítanak, felszerelve több évre, évtizedekre való élelmiszerrel, és gazdag emberek megvásárolják ezt talán még külön hadsereggel is, elrejtett helyeken, gondolva az, hogy legyen egy hely, ahol ők megmenekülhetnek. Ugye puskaporos a hangulat ma már a világban, és talán nagyon kevesen múlik az, hogy ismét háború törjön ki, és emberek így gondolkoznak már, hogy kell egy hely, ahova én biztonságba vonulhatok. Hát, hogyha abban az időben ismerték volna az atombunkereket, mikor Ámos próféta leírta ezeket a sorokat, valószínűleg hogy azt is ide sorolta volna. Amikor arra beszél, hogy akár a hegyekbe, akár a tenger mélyére, akár a fogságba menekülnék, bárhova menekülnék, nem tudok elrejtőzni Isten ítélete elől. Nincs olyan hely, a legbiztosabb atombunker sem az, ahol elrejtőzhetnék Isten ítélete elől. Azt mondja az ige, hogy menekülni fognak az emberek. És azon gondolkoztam, hogy talán nem kell atomháború, meg stb., de úgy néha mi is úgy menekülünk az Isten elől, és úgy elrejtőzködnénk. Talán csak ott a hátsó sorban valahol, hogy ne lássanak. Talán a szavaink mögé, mikor megkérdezik tőlünk azt, hogy hogy vagy, és mondjuk azt, hogy jól, de közben annyi minden ott van az életünkben, talán bűnök, megterhelődés, romlott kapcsolatok, és elrejtőzünk a szavaink mögé, hogy hát jól vagyunk. Vagy elrejtőzködünk a mi szolgálataink mögé, a mi tevékenységeink mögé, és azt mondjuk, hogy hát Isten nem ítélhet engem, nem sújthat engem, hiszen én szolgálattevő vagyok, én ezt teszem, én azt teszem, hát én eljárok a gyülekezetbe, minden vasárnap ott vagyok, és ugye elrejtőzködnénk ezek mögé, a dolgok mögé, állarcok mögé, amiket felveszünk. És ezek működnek is így emberekkel szemben, meg lehet tenni, meg lehet játszani bizonyos dolgokat, de lehet csapni önmagunkat, meg más embereket is, de Isten ezt is látja. És azt mondja az ige, hogy szemmel tartom őket, de vesztükre, és nem javukra. A 139. Zsoltár is beszél arról, hogy Isten mindenütt jelen van, és megőrzi, figyeli az övéinek még a lépteit is, járását, kelését is, merem azt mondja, és ezt jó értelemben mondja, és azt mondja a Zsoltár író, hogy csodálatos nekem ez a tudás. És ugye így van, mint egy szülő, mikor a gyermek ott játszik a játszótéren, és távol van talán, úgy játszik a gyermek, de a szülőnek az őrző tekintete mindig ott van a gyermeken, és vigyáz, hogyha netán baj közeledne, vagy bajba kerül a gyerek, már is ugrik, és ott van. Az ő védelmére kell. És így van valóban Isten az övébe szemben, de azt mondja a ma este igénk, hogy szemmel tartom őket, de vesztükre, és nem javukra. Talán mi életünkben is vannak olyan helyzetek, olyan idők, mikor azt mondanánk, hogy de jó lenne, hogyha most nem látna engem az Úr. De jó lenne, most nem látná az én gondolataimat, hogy miket engedek meg magamnak. Hát az Úr legyen kegyelmes hozzánk, mert ő lát bennünket, és megítél bennünket, ő a szíveknek és veséknek a vizsgálója. Nincsen rejtve semmi előttünk. Jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Legyen úgy, hogy szemmel tart bennünket az Úr, de a mi javunkra, és nem a mi vesztünkre. Az 5.-6. verset, hogyha elolvassuk, akkor valóban önkéntelenül is az ugrik be nekünk, amit az elmúlt hetekben sorozatosan hallunk. Ugye már említettem a hurikán, de nem csak az volt, mert egyéb természeti katasztrófák is sújtották a világunkat, és most a közelmúltban földrengés, árvíz, stb. És ahogy nézünk egy ilyen eseményt, amikor lecsap a természet, és elemi erővel tombolnak a viharok, vagy jön a víz, és sodor mindent, ami él, és ami nem él, és mint játékot hordja magával, látjuk azt, hogy mennyire végtelen az ember, és mennyire kicsi semmi, és kevés ezekkel az erőkkel szemben. Hát azt mondja az Úr, hogy megérintem a földet, és megremeg a föld. Vagy szólok a tengernek, és kiáradnak a nagy vizek. És akkor, mikor olyan nagynak látjuk a természeti erőket, jusson eszünkbe az, hogy ettől van hatalmasabb. Az, aki irányít, és aki mozgatja a dolgokat. mikor annyira megremeg a föld, és minden borul, azt mondja az ige, hogy az úgy csak megérinti a földet. Mikor kiöntenek a nagy vizek, ahogy hallottuk a szökőárt, és ugye láttuk azt, hogy milyen erővel pusztít el városokat, azt mondja az Úr, szól a tengernek. Az ő szavába kerül, és a nagy vizek kiöntenek. És ezekben az időkben úgy néz ki, hogy Isten arra kényszerül, hogy ilyenféleképpen is bemutatkozzon. Talán olyan nagynak látjuk már a világot és a világi dolgokat, mindazt, ami a világban van, a pénzt, a jó autót, a szép házat, meg a boldogulást, meg a szórakozást, meg stb. És annyira körülvesznek bennünket, és olyan nagy dolognak látjuk, és küzdünk, és harcolunk érte, és az Istent meg néha olyan kicsinek látjuk. És akkor bemutatkozik az Isten, hogy nézd meg, hogy ki az Isten. Ki a hatalmas Isten. Vedd észre, hogy nem az a nagy dolog, amiben te bízol, ami után te futsz, hanem én vagyok az Isten, és én mozgatom ezeket az erőket, és én vagyok ezek fölött is. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk az időknek a jeleit, és készülne a mi szívünk, és tudnánk világítani. Izrael népe azt gondolta magáról, hogy hát ő tulajdonképpen választott nép, és vannak kiváltságai, és éppen ezért Isten előtt is ugye nem történhet meg az, hogy őt ítélje az Isten. Ő külön, mint más népek, hiszen ők választott nép, biztosan nem fognak azok a dolgok megtörténni, amit Ámosz próféta itt leírt is. Isten figyelmezteti őket, hogy nem olyanok vagytok előttem, Izrael fiai, mint az etiópok. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, a filiszteusokat, meg Kafitorból, és az arámokat Kírből. Nincsen különbség, nem hivatkozhatunk mi sem előjogokra, vagy csupán a tényre, hogy hát mi megváltottak vagyunk, és bennünket már nem ítél az Isten. Valamiképpen velünk kivételezik, vagy protekcionizmusról lenne szó, hogy velünk elnézőbb lenne a bűn tekintetében. Nem lehet ilyen gondolkozásunk, és úgy, ahogy Izrael népét is helyre tette akkor, és azt mondta, hogy nem vagy te különb. Úgy, hogyha esetleg ilyen gondolatok csapnának be bennünket, akkor az Úr bennünket is helyre kell tegyen. Azt mondja az ige, hogy hát nem tud a kövekből is fiakat teremteni? Ki vagyok én, vagy ki vagyok az, hogy dicsekedjek az olajfa ágaként? Az ige egy hasonlatot is elénk tár, amit már szintén említettek testvéreim. Azt mondja az ige, hogy megrostálom Izrael házát, mintha rostával ráznák. Akkor, mikor rostálnak valamit, akkor szétválasztani szoktak. Ugye? Valami hasznosat attól, ami haszontalan. A búzát rostálják azért, hogy a pejva, a szemét, az kirepüljön és maradjon csak az értékes benne. És úgy van, hogy a rostába belekerül ez is, az is. Belekerül a pejva is, és belekerül az értékes búzaszem is, a mag is. Belekerül az is, aki hívő, belekerül az is, aki ateista, és belekerül az is, aki látszott hívő. Nincsen kivételezés, hogy egyeseket elkerülnének a próbák, elkerülne az Isten rostája, mindannyian belekerülünk. Vannak olyan időszakok, amikor Isten megrázza a mi életünket. És ami fontos, az a végeredmény. Hogy mi történik a rostálás után. Benne maradsz, vagy kiesel? Igazából a próbák azok, amelyek felszínre hozzák, hogy kik vagyunk. És megmutatják azt, hogy nézd, ez vagy te. Talán könnyűnek találtattál, vagy kegyelemből ott maradtál a rostában. És bármennyire is rázzon bennünket a próba, bármennyire is benne legyünk a rostában. Azt mondja az ige, hogy egy szem sem esik a földre. Az, aki értékes, a szem, a búzaszem, az benne fog maradni. Az, amiben élet van, amiből élet fog kihajtani a mag, a szem, kárlyai fordításból úgy írja, szemecske. Talán az a legkisebb, az a pici, a mustármagnyi, az ott fog maradni a rostába. Ha van annyi hited, akkor nem fogsz kiesni. De mindaz, ami szenny, ami szemét, ami nem odavaló, az hadd essen ki onnan. Szükség van ilyen megtisztulásra a személyes életünkben, szükség van a megtisztulásra a közösségünkben is. Aztán egy néhány szót hadd ejtsünk arról is az ígéretről, amit ma este tár elénk az ige, hogy felállítja az Úr Dávidnak a leomlott sátorát. Hát a prófitai kijelentésről van itt szó, Izrael népének a helyreállásáról. Ugye az ítélet végre lett hajtva. Fogság, szétszóratás, a rostába benne, üldöztetés tömegével ölték meg a zsidókat. Ugye második világháború, 5-6 millió zsidót öltek meg akkor, benne volt a rostába Izrael népe. De nézzük meg, hogy mennyire megáll Istennek az igéje. 1948-ban megalakult Izrael állama. Annyi év után, amíg szétszóratásban voltak, meg fogságban, meg idegen uralom alatt, meg benne a rostában, eljött az az idő, amiről az ige ír, hogy Dávid leomlott sátorát felállítottak. Megalapították Izrael államát. És ez persze még részleges, mert akkor fog ez igazából beteljesedni, mikor a zsidó nép felismeri azt, hogy Krisztus megfeszítették. Mikor bűnbánatra üt a zsidó nemzetség, és ébredés lesz, és Istenhez fordulnak. És akkor lesz az, amikor valóban dicsőséget szereznek Istennek. És el fog jönni az az idő is. Imádkozunk ezért az időért. Istennek mindig gondja van arra, hogy megmaradjon a mag, megmaradjon a szemecske, még a legnehezebb időkben is. Ugyan délelőtt is hallottuk Illés prófétáról, mikor talán azt gondolta, hogy egyedül marad, de Istennek gondja volt, hogy voltak még mellette mások. Voltak még olyanok, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Voltak még Dánielek, volt még Sidrák, Misák, Abednego, volt még Illés, volt még Jeremiás, voltak olyanok, akik nem hajtottak térdet, még nem borultak le a Baál Isten előtt. És vannak ma is, és lesznek a jövőben is olyanok, akik nem csak énekelni fogják, hogy nekem többet ér Jézus, hanem ezt meg is fogják élni. Egészen a vérig. Ma még nem érünk olyan időket, de az lehetnek olyan idők is, amikor ezt be kell, ezt bizonyítsuk, hogy nekünk többet ér Jézus. És olyan csodálatos az, hogy Isten előtt nincsenek lehetetlenek. Akkor, mikor valaki a bokorban fetreng depressziósan, úgy, hogy a délelőtt is hallottuk Illésről, Isten nem tanástalanul állott, és a vállát vonogatja, hogy most mit kezdek ezzel a csőtömeggel, le van írva, nincs mit foglalkozzak már vele, vagy akkor, mikor családok mennek tönkre, és dőlnek össze, Isten nem esik kétségbe, és azt mondja, hogy nincs mit kezdeni vele. Akkor, mikor személyes életek vannak ott a romok között, önhibából, vagy mások hibájából, ott a mélységbe is, és onnan nézve úgy néz ki, hogy nincsen kiút, nem lehet kitörni onnan, Ó Isten azt mondja, hogy van még esély. Fel tudom építeni Dávidnak leomlott sátorát. És tudjátok, a rostában sokszor úgy tűnik, hogy nincs megoldás. Akkor, mikor annyira körülvesznek a viharok, mikor úgy ráz a rosta, és azt mondod, hogy innen már nem tudok felállni. Ez olyan nehéz. Isten bele tud szólni abba a helyzetbe is. És fel tud építeni abból a helyzetből is. Ugye mondott egy néhány szót Timi, a műtét előtt az az ének jutott eszembe, amelyiknek a refrénje úgy hangzik, hogy miért csüggetsz én lelkem, miért csüggetsz én bennem, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. És úgy az Úr visszaköszönt, ott voltam akkor a világtalálkozó is, volt abban az időben megszervezve is, és péntek este az egész csarnokban ezt énekeltük, és az Úr annyira megerősített, hogy hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Hát, hogyha a rostában is vagyunk, de bátorítson bennünket az, hogy a nehéz idők elmúlnak, és hálát fogunk adni. Hogyha ott van benned az élet, a Krisztus élet, akkor nem fogsz kiesni a rostából. Akkor megtartatol, és eljön az az idő, mikor a Jóisten elkezdi az építkezést. Elkezd foglalkozni, és elkezd helyreállítani. És akkor, mikor az Úr kezébe lesz, és elkezdi az építő munkát, akkor csodák fognak történni, és azok áldott idők lesznek. Úgy, ahogyan a profécia is leírja, Isten kiárasztja az ő áldását. Bőséges időket ígér, és olyan időket, amikor megáldatunk, és mások számára is áldásokkal várunk. Olyan időket, amikor gyümölcsöt fog teremni a mi életünk, mikor hasznossá válunk mások számára, mikor kedvesek leszünk az Úr előtt, kedves gyümölcsöket tudunk teremni. Olyan időket, ami azt mondja nekünk, hogy van még reménység. Van jövő. Bele lehet kapaszkodni ebbe. Mi is szeretnénk épülni Krisztus által. Krisztusra és ő általa. Ámosz könyvének az utolsó részével foglalkoztunk, a sorozat befejeződött. Ebben a részben ítéletről volt szó. Ebben a könyvben legtöbbet ítéletről van szó. És valóban néha kemény és fáj, mikor Isten szól, de az mindig a javunkra van. Hogyha hallgatna, hogyha hamisságot mondaná nekünk, az csendes méreg lenne számunkra. Az igazság, az ha fáj is, az mindig a mi javunkat szolgálja. És úgy bennem volt az, hogy vajon mi változik bennünk. Izrael népe előtt is ott volt a profécia, hallhatták, és nem változtattak. Azt mondja az Úr Jézus az utolsó időkről, hogy azokban az időkben esznek, isznak, férjhez mennek, házasodnak, mindent úgy tesznek, ahogy jön sorba, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy azokat a jeleket, amelyeket Isten küld. Akár a természet által, akár az ige által. Ne legyünk süketek. Hadd ne kelljen olyan dolgokat építeni, amit oda kerül, hogy lerombolásra. Hanem hadd épüljenek olyan dolgok, amelyek dicsőítik Istent, ami kedves ő előtte. Erre segítsen meg bennünket az Úr. Amen.